Jó napot kívánok! Folytatjuk a fenntartásból. Újabb témát kezdünk. És ez pedig az a kérdés, hogy tárgyalásnak az időpontja. Ugye már szó volt arról korábban, hogy bizonyos napokon nem tárgyal a bíróság. Például a pénteki napok, és máskor, amikor a bírák el vannak foglalva, másik el vannak foglalva, akkor nem tárgyalnak. A kérdés az, hogy azokban a napok, amikor tárgyalnak, milyen szempontok vannak a tárgyalás időpontnak a kitűzésére. Illetve az a kérdés, hogy lehet-e utána, ha már ki van tűzve időpont, akkor lehet-e azt utána előrehozni, vagy halasztani. Ugye egy dolog biztos, hogy a bíróság, amikor kiküldi az alperesnek a beidézést, akkor mindenképpen nem csak azt írja, hogy van egy peres, aki pereskedne vele, hanem már is kitűz egy időpontot. Most az időpont ez nem csak egy előzetes beszélgetésről szól, az az időpont azt jelenti, hogy akkor el kell jönnie, az, ha akarunk, akkor előzetes is, de utána már maga a tárgyalás kezdődik rögtön. De azt jelenti, hogy már abban már van egy időpont. Az irányelv, az alapelv az, hogy próbáljunk minél előbb kitűzni időpontot. Azt jelenti, ha beérkezett egy keresetet, akkor mivel a zsidó jogban nem kell beadni egy részletes választ, ugye az alperesnek nem kell beadni, nem is számítanak rá, hogy befogadni egy részletes védekezést, ezért semmi értelme nincs, hogy azt mondjuk neki, kapjon 3 hónapot, egy fél évet, vagy ilyesmi, miért lenne szüksége erre. Sőt, minél korábban, gyorsabban lesz a tárgyalás, annál kevésbé fog rá tudni készülni. Most készüléssel nincs elvi probléma. A készüléssel akkor van probléma, amikor nem a tényekkel fog előkészülni, hanem ő ki fogja találni a történetet. Hú, azt fogok mondani, hogy nem ekkor volt a tárgyalás, hanem ekkor, és nem akkor aláírtam, hanem ekkor. És ezért minél kevesebb ideje van erre, annál biztosabb, hogy félkészen fog jönni, csak azt, hogy a valóságot fog jönni. Ezt olvastam az egyik könyvben, de ez a magyarázat nekem nem tetszik. Miért nem tetszik? Mert hasonló probléma felmerült máskor is. Mert egy dolog biztos. A felperes, ő nagyon alaposan tud készülni. Akkor most miért pont az alperessel szemben azt mondjuk, ne készüljön, mert minden tovább készül, akkor annál inkább, hogy hazudni fog, vagy ilyesmi, és a felperes nem hazudik? A felperes akár 5 évig készül. Csak az alperesnek, ha adunk neki 3 hetet, akkor hú, már túl sokat adtunk, mert talán hazudni fog. Ebben nincs nagy... Lehet, hogy valamennyi logika van, hogy legalább az alperes ne tudjon készülni, de nem igazságos. Mert legalább annyi időt kell adni az alperesnek, mint a felperesnek. Mennyi ideje volt az alperesnek, amennyit csak akart. Ugye? Kivéve azt mondani, hogy elejévülés. Hogy mit tudom én, csak 3 héten belül bármilyen ügy, ami már elmúlt 3, 4, 5, 6 hét, akkor már nem lehet pereskedni, az se helyes, mert nem el van foglalva, és ezért nem tud rögtön pereskedni. Szóval a felperesnek ideje van. Jó, beszélni fogunk még az évülésről is, ami már hamar túlzás, mit tudom én, mennyi idő, és valójában a halakában nincs igazán évülés. Lehet egy 50 éves dolgot is pereskedni, kivéve, ha lehet bebizonyítani, azért nem volt szó erről eddig, mert lemondott róla. De ha nem mondott le róla, és nincs semmi bizonyíték, ami miatt lehetne bizonyítani, nem mondod, akkor akárhány évvel később. Most ha a felperesnek volt 50 éve felkészülni erre, akkor az alperesnek miért nem lehet adni egy fél évet is. Ez a magyarázat nem nagyon tetszik nekem. Ami inkább logikus, és ez is írva van, hogy ha tanúk fognak tanúskodni, akkor hát nem lehet elvárni, hogy 5-10-20-30 évvel később emlékezzenek olyan jól és pontosan. És ezért a bármilyen perkereset beérkezett, akkor minél előbb tárgyaljunk azt, hogy még frissebb, nem lehet mondani, hogy friss, mert lehet, hogy eleve nem egy friss dolog, de frissebb, minél jobban múlik az idő, annak kevésbé emlékeznek rá. Érdekes az, hogy Morva országban volt egy olyan rendelet, ez nem egy halaká, mindenképpen ez beleillik a halakának a gondolkodásban és alapelvében, hogy egy évvel később, azért az eset után egy évvel, akkor már nem hallgatnak ki tanukat. Szerinti dokumentumok vannak, az más. A dokumentumnak mindegy, hogy most fél éves vagy 10 éves. De egy tanú, ahol a szóbeli tanúskodásra alapozna bármi, és ő neki nincs ez leírva, hanem ő memóriában mondja, akkor erre azt mondja, hogy egy év után az ember nem emlékszik. Ez már logikus. Hát minél gyorsabban tárgyalni, annál jobb. Ami természetesen a felperesnek is ezt mondjuk, hogy ne húzz el az időt, ne dolgozz el olyan jól, mert múlik az idő, utána már a tanúk nem tudnak emlékezni. Ami azt jelenti, hogy mindig, amikor a Bézdin kihallgatja a tanúkat, akkor mindig arra kell gondolni, hogy tényleg emlékeznek, vagy nem emlékeznek rá. Szóval az irány az, hogy próbálunk minél gyorsabban tárgyalni. De annak ellenére nem akarunk húzni az időt, de mégis valamennyi minimális időt kell adni az alperesnek, hogy próbáljon visszaemlékezni rá, próbáljon a fejében legalább, hogy álljon össze a történetet, pontosan ezzel az illetővel milyen dolga volt, mikor, hol, és olyan. Mennyi ez a minimális idő, ez minden esetben más lehet ez a minimális idő. Volt egy olyan eset, hogy az alperes kért halasztást. Kért, hogy adjanak neki egy kis időt. És akkor megkérdeztek az egyik középkori híres rabbit, a mozaik szóban van egy ismerve a neve, mint Rásba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, hogy most a Bézben adja neki időt, vagy ne adjon időt, mi az alapelvét. Erre azt mondta ő, hogy figyel, ebben nem lehet egy általános elvet mondani, mindig kell a Bézbének, a bíróságnak kell figyelni, hogy hogy néz ki a helyzet. Ha a helyzet úgy néz ki, hogy ő komoly, és tényleg ez egy vonalott ügy, próbál visszaemlékezni, indokolt akar azt az időt, amit ő kér, akkor meg kell adni neki, mert ez logikus, hogy nem minden ügy olyan friss a fejében. Ha pedig a bíróság azt érzi, hogy inkább ravasz ez az ember, és próbál időt nyerni, akkor természetesen nem kell neki időt adni. Ilyen esetben még akár azt is lehet mondani, rögtön most tárgyal, még nem is 72 óra múlva. Ez mindig azt kell nézni, hogy milyen a helyzet, és mennyire őszintű és együttműködő a témában. De egy másik helyen az van írva, hogy az általános bevett szakácsot 72 órát szoktak adni, ami azt jelenti, az nem túl kevés, és természetesen nem sok. Feltételezve, hogy nem arról van szó, hogy tartjuk tőle, hogy az alperes el fog tűnni. Ha tartjuk ilyesmitől, akkor nulla időt kap, és még olyan idő is, olyan időben, amikor általában nem tárgyal a bíróság, mondjuk fél ünnepkor. Ugye két nagy ünnep van, egyik volt most a Pesach, a zsidó húsvétet szoktak ezt mondani, a másik az sátrak ünnep, ez pont egy fél év van a kettő között. Ezek 8 napos ünnepek, ami az első kettő és utolsó kettő munkaszüneti napok, és a négy nap, ami a szinte a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik napok, azok félülnek. Félülnek azt jelenti, hogy nem nagyon dolgozunk, de nem tilos a munka, szükség esetben lehet dolgozni, jobb hatában nem dolgozik. Itt, ezekben a napon általában nem tárgyal a bíróság, de ha arról van szó, hogy valami kereset, és tartunk attól, hogy az alperes el fog tűnni, akkor fél ünnepen is. El van foglalva ünnep, semmi nem számít, mert tartunk tőle, hogy eltűnik. A gyakorlatban Izraelben az, hogy olyan perek, ami arról van szó, hogy mit egy vállás után, hogy most mennyi legyen a gyerektartásnak az összege, az nagyon gyorsan, heteken belül tárgyalnak az. Abban az esetben, ha vállásról van szó, de nem olyan vállás, hogy csak összeveszett a házaspár, és szeretnék válni, hanem olyan esetben, amikor kötelező a vállás. Még esetben kötelező a vállás, vagy ha kiderült valami rokoni kapcsolat, ami nem nagyon valószínű, inkább az az eset van, amikor kötelező a válasz, ha a feleség félrelépett, akkor ebben az esetben már kötelező a válasz. Mert úgy lehet mondani, hogy megszentségtelenítette ezt a kapcsolatot, és ebben az esetben már kötelező a válasz. Ilyen esetben szintén nagyon gyorsan tárgyalják, mert nincs értelme tovább várni, mert ha tényleg ez az eset úgy történt, hogy a félre állítja be, akkor tényleg más nincs, mint válni, és akkor minek húzni az időt. Mert általában válasz, ez nem az olyan dolog, amit a bíróság siet. Miért nem siet a bíróság? Nem azért, mert szeret ilyen bürokratikus lenni, hanem azért, mert minek siet. Ez nem az olyan dolog, hogy legyen mindenki megelegedve a szolgálattal. Ha nem lesz megelegedve a szolgálattal, ezért nem fogja megkeresni a bíróságot válaszügyben, annál jobb. Természetesen feltételezve, ha kibékülnek. Mert ha nem is nem válnak el, az már probléma. Ugye a másik irányba se szabad elmenni, és húzni fölöslegesen a válasz. De végén azt mondja az ember, én nem vagyok válaszos, neked nem kell a válasz, és mit összeköltözik egy másik férfivel, ami nagyon súlyos dolognak számít a halakában. Ezért a válaszban nem sietnek, de fölöslegesen húzni ott sincs értelme, de amikor már kötelező a válasz, akkor természetesen rögtön van válasz. Most, két időpont volt, amikor szó volt arról, hogy mikor lehet átadni az idézést az alperesnek. Volt az időpont, ami pénteki napon, szombat előtti napon, vagy ünnep előtti napon, amikor az emberek nagyon el vannak foglalva, mert készülnek az ünnepre vagy a szombatra, ebben az esetben nem lehet átadni az idézést, és ha átadták, még akkor is az volt benne, hogy tessék jönni, megjelenni a bíróságon jövő hét szerdán reggel 10-kor, és az illető nem jelent meg, joga van ehhez. Miért? Azt mondta, annyira el voltam foglalva, hogy még gondolni se tudtam rá, és ez teljesen kiment a fejemből. Másik időpont van, ami a nagy ünnepek alatt pontosabban egy-egy hónap. Egyik az a Pesachi hónap, a húsvéti hónap, a másik az a nagyünnepi hónap. Ez általában ekkor van az aratás, és szántás, és ültetés. Ez az emberek el vannak foglalva. Ez van írva, az ember, aki elutazik, akkor megint nem lehet neki adni az idézést ebben az időben, mert a feje nincs ad. De ha átadtak neki, nem arra az időre, hanem az volt benne, hogy tessék megjelenni egy hónap múlva, kedreggel, akkor az érvényes. Most ma, hát ez nem nagyon aktuális ez a második rész, mert ma az emberek nem annyira a mezőgazdaság, nem is annyira érinti őket a legtöbb ember. Szemben régen, ami a mezőgazdaság az volt a fő foglalkozása a legtöbb embernek. Ugyanakkor azt is tanultunk, hogy a pénteki és az ünnep előtti nap sem nagyon aktuális. Miért? mert ma az emberek készen kapnak sok mindent a boltban, ez nem olyan az reggeltől estig mindenki, az egész család el van foglalva, húha, készülni kell a szombatra. Jó, van egy készülődés, de nem olyan a tényleg lefoglalva minden percet, és a legjobb bizonyíték az, hogy emberek járnak munkában. Jó, korábban jönnek haza, vagy ilyesmi, de járnak munkában, a gyerekek járnak fél napot iskolában, és ezért ez is mutatja, hogy ez nem ugyan olyan jellegű elfoglaltságot jelent, mint régen. De ami lehet ebből a két halahából levonni, hogy a Bézdinnek, a bíróságnak kell nekik figyelembe venni az embereknek az elfoglaltságukat. Ami azt jelenti, lehet, hogy épp a pénteki nap nem számít annyira elfoglalt, és ugyanígy az ünnep előtti nap, de ugyanakkor lehet, hogy más dolgok számítanak elfoglaltságot. Most akármi lehet, mondjuk például a halakha azt mondja, hogy ugye a zsidó esküvő természetesen nagy ünnepség, a zsidó esküvő nem egy napos ünnepség, hanem hét napos ünnepség. Hét napon keresztül a házaspárnak nem szabad dolgozni, mert ünnep alatt az ember nem dolgozik, és ünnepelnek, lakomák vannak, akkor ez megint elfoglaltságot jelent. De az előző két halakhával azt látjuk, hogy kétfajta elfoglaltság van. Van az a fajta elfoglaltság, amikor nem is lehet beszélni az illetővel, ugye még akkor is, ha kap egy idézést, akkor még jövő hétre az se érvényes, és másfajta elfoglaltság van, hogy most nem lehet tárgyalni, nem lehet ma, de szólni lehet neki. Szóval mindenképpen elfoglaltságban is van szintek, és ezért a bíróságnak figyelembe kell vennie az illetőnek az elfoglaltsága, illetve ha hivatkozik ilyen és olyan elfoglaltságra, és a bíróság ezt látja, tényleg ez egy reális dolog, akkor ezt figyelembe kell venni. Például, ha esküvőről van szó, egyik vélemény azt mondja, akkor nem csak ezt a hét napot, mi az eskü előző napon az ember teljesen ráér, sokszor inkább ráér a hét nap, az eskü első hét napja, mint az eskü előtti napon. Mert akkor mit tudom én, készülődés és rohanás. Ezért mindig kell figyelembe venni a helyzetet. És természetesen más helyzet, van olyan helyzet, ami mit tudom én, 2-300 évvel ezelőtt még létezett, és ma már megint nem létezik. Egyik konkrétum, ami felmerült, hogy járvány van a városban. És az ember két dolog. Először nem nagyon jár emberek között. Ha járna, akkor mit tudom én, utána néz a családja után. És kap egy beidézést a bíróságtól, akkor jogosan mondhatja az ember, hogy most nem. Ma, hát lehet, most óvatosan kell mondanom ezt a mai szót, mert most, amikor van ez a mostani járvány, hát ha Mexikóban lakik az ember, akkor megint nem jár szívesen emberek között. Tehát szerint a járvány is egy olyan dolog, amit nem lehet kizárni. Jó, hogy azt mondom, ma már ez egy ritkább dolog, az ember hivatkozik, járványra hivatkozva nem tud elmenni sehova. Tehát alapelv az, hogy mindig minden embert, minden helyzetet, minden városnak a szokásot kell figyelembe venni, és ha ahol van elfoglaltság, akkor ilyenkor nem lehet kitűzni, erre a napra, erre az időre nem lehet kitűzni tárgyalást a bíróság. Mi van, ha az ember kér halasztást? Azt jelenti, előbb beszéltünk arról, amikor a bíróság eleve tervezi a tárgyalásnak az időpontot. Most már ki van tűzve az időpontot, és az alperes, vagy akár a felperes, de főleg az alperes az, aki kéri, hogy kéred halasztást. Suhanárban van az olyan említés, hogy 3 napot halasztást is kérhet. Ugye nem csak az, de a bíróság eleve ad neki 3 napot, szintén ma küldi neki az idézést 3 napra, de ha ő kér még 3 napot, akkor 3 napot lehet adni neki, de még azt is teszi hozzá, hogy mind ilyen dolog, ez szokás kérdés. Izraelbe, ahol a rabinátus hát félig hivatalos, azért mondom félig hivatalos, mert az állami rabinátus is, ami hivatalos, de nem abban a szempontból nem hivatalos, mondjuk polgári perekben. Polgári perekben akkor csak választott bíróság státuszon van. Házasság is válasz, akkor hivatalos bíróság. De, még akár is, ha csak fél hivatalos, tehát nagyon sokan pereskednek, ugye hát ez 5 millió zsidó lakik ott, ezért háromnapos halasztás nem egy reális dolog, mert ha már van halasztás, akkor három nap múlva nincs még egy lehetőség, inkább egy nagyobb halasztást kell ilyenkor adni, és akkor megint mérlegelni kell a bíróságnak, hogy van értelme, van alapja, de még az erősebb az, hogy inkább minél előbb legyen a tárgyalás, hogy erősebb az, hogy kér valamilyen halasztás, akkor meg kell adni neki. Olyan szempont is van, hogy ugye mire hivatkozhat az alperes, hogy kér halasztás. Ha egy más jellegű elfoglaltságra hivatkozik, akkor hát elfoglaltság, akkor ezt, ha reális, akkor meg kell adni. De ha arra hivatkozik, szeretne készülni, akkor van egy olyan szempont, és mondja a bíróság, gyere el az első tárgyalásra. És ha talán ki fog derülni, nem kell készülned. Talán fél óra alatt ki fog derülni, nincs mire készülni. De az első tárgyalás mindenképpen gyere el, és aztán már fogunk látni, hogy van alapja a követelésnek, milyen jellegű bizonyítékra számíthatunk, és akkor már jobban tudja a bíróság satszolni, hogy mire mennyi ideje kell. Nem ezt szerintem, még akkor is, ha hivatkozik jogosan arra szeretne felkészülni, akkor is van az eset, hogy a bíróság azt mondja, ahhoz, hogy tényleg átlássuk a helyzetet, nem csak mi, hanem maga az alperes is, akkor legyen már az első tárgyalás, vagy első kettő, vagy első három, és akkor fog tudni igazán készülni, akkor megint ilyenkor nem fog a bíróság adni neki a halasztást. Ami azt lényegében, ez az olyan dolog, ami rugalmas kell, hogy legyen, és a bíróság fog dönteni. Amit fontos tudni, hogy a legalább mai gyakorlat. A bíróság az első tárgyalásnak az időpontja az nem a bíró adja meg, vagy pláne nem a három bíró, hanem az inkább a titkárság adja ki. De a halasztást kér, az már kell a bírónak, egy bírónak a döntése. Megadja neki, vagy nem. Miért? Mert abban a percben, ha van egy dátum, akkor azt már itt már kell mérlegelni, de adjunk meg neki, hogy nem. És természetesen, ha a bíró azt látja, hogy ez az egész halasztás, ez csak látszik, hogy célhámos, és időt szeretne nyerni, akkor nem csak az, hogy kéri rögtön. Célhámosság, és talán még így jobban fog tudni eltűnni, több ideje lesz erre. Akkor nem csak az, hogy nem adja meg neki a halasztást, hanem még azt is kér tőle, hogy adja le azt összeget, a vitás összeget, nehogy eltűnjen. Vagy ilyesmi. Erre még visszatérünk egy másik dolog kapcsán. Az is egy szempont, hogy a bíróság erre hivatkozni fog, hogy mikor adták be ezt a keresetet a halasztásra. Így konkrét eset, amit olvastam, hogy valakinek, felperesnek értesítették őt, hogy 3,5 hónap múlva lesz az első tárgyalás. Erre a tárgyalás napján, vagy lehet még a tárgyalás idejében jött egy kereset, amit kérett halasztás, miért? Mert tartalékos katona, és most fejezte be a katonaságot, és szeretne egy kis időt kapni, és nem vette észre, már három más tárgyalás van erre a napra. A bíróság nem fogadta el, mert 3,5 hónapra volt erre, és nem érte ezt meglepetésül, hogy hirtelen ma van tárgyalása. A akkor ezt nem fogadta el. Először, mert úgy tűnik, hogy ő komolytalan, és a másik dolog, hogy nem lehet a bíróságba bohackodni. Hát ki van tűz egy időpont, hogy ma nem jó nekem. De természetesen, ha egy betegség van, ami csak hát most lett, akkor természetesen arra lehet hivatkozni. Egyszer volt olyan, hogy azon jöttek a bírósághoz, hogy már megvan beszélve a felperessel, vagy az alperessel, mindképpen egy egyeztetés volt, és mindketten beleegyeznek abban, hogy fél évi halasztás legyen. És azt mondta a bíróság, elnézést. Mai napon későn jött el. Az, hogy a hátunk mögött ők egyeztették, azt nekik nem kell elfogadni, sőt, egy kicsit úgy tűnik, hogy nem adnak meg a bíróságnak a kellő tiszteletet. Most nem arról van szó, hogy az embernek a bírónak a hívóságát kell figyelni, hogy jaj, meg kell tisztelni, vagy ilyesmi, hanem azt kell figyelembe venni, hogy ha a bíróságot nem, a bíráknak nem fognak megadni a kellő tiszteletet, az egész bíróság nem lett egy komoly intézmény, akkor az ítélet se fog érni többet, senki nem fogja komolyan venni. És ezért nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak be a bíróságba, tisztelni kell, és nem lehet velük játszani, és az ember így van a hazaállása a bíróság, az akkor már másképpen hangzik az, amikor a bíróság az ítéletet hoz. Ó, a bíróság kimondta, ugye, mert nagyon sok esetben elsősorban a bíróságnak a leginkább az ember önkéntesen teljesíti a bíróságnak az ítéletet, annak ellenére a bíróság be tudja hajtani, tehát amikor behajtani, akkor mindig meg kell keresni, hol van pénze, hol nincs pénze, kinek a pénze, vagy ilyesmi. Ami azt jelenti, hogy végsősorban valahol a bíróságnak az ítélete függ az embernek a hazaállásától. Ha az ember megtiszteli a bíróságot, akkor nagy esélye van arra, hogy teljesíteni fogja az ítéletet. De ha engedünk neki, volt tárgyalás, nincs tárgyalás, mai tárgyalás, jövő heti tárgyalás, ilyesmi, akkor már biztos, hogy nem fogja komolyan venni. Volt az esetet pedig egy responsum könyv, ami Szofiában jelent meg, 1925-ben, de olyan eset van, hogy egy vállás, maga a vállás, vagy inkább a vállás kapcsán pénzügyi dolgok, és ki volt tíz egy időpont, de a feleség állapotos volt, és az ő ügyvédjének nevezünk azt mondta, hogy mindig, amikor újra szóba kerül az egész, akkor ideges lesz, és még talán egy kicsit beteges is, és hát veszélybe kerül az egész terhesség. És erre a bíróság ezt elfogadta, mert az orvosi véleményt is mutatták be, de azt is elfogadta a felperesnek a megjegyzése, hogy egy független véleményt is kérjen neki, és nem az alperes orvosnak a véleménye. Jó, azt mondja, az elfogadható, tényleg független vélemény legyen, de mindenképpen elfogadtak, hogy ha reális, akkor tényleg halasztani kell. Szóval mindenképpen összefoglalva az egész, minden esetben lehet más, lehet arra hivatkozni, hogy az ember komolytalan nézi a bíróságot és a bírákat, ugyanakkor azt is kell figyelembe venni, tényleg valamikor kell idő. Mindenképpen akkor végső soron egy szóban a bíróságnak mérlegelnie kell ezt a lehetőséget, legyen halasztás, vagy ne legyen halasztás. Ez a halasztás. Mi van akkor, ha ők kérnek, hogy egy korábbi időpontot kapjanak? Most halakában milyen sorrendben mennek a tárgyalások? Beérkeznek mindenféle keresetek. Milyen sorrendben megy? És erre érdekes állapot, hogy nincs olyan komolysági sorrend. Minden kereset annak az illetőnek, aki ezt beadta, neki ez fontos. Ezért nekünk nem szabad dönteni, arról dönteni, hogy most ez fontos, vagy nem fontos. Mert nem nekünk kellett legyen fontos, az illetőnek kellett legyen fontos, és nem ismerünk mindenkit, és mondjuk egy valakinek 100 000 forint nem fontos, de 100 millió igen, másik embernek 20 000 forint is fontos, mert ez az, ami most kell neki. Ezért azt mondja a halakha, beérkezési sorrend az a tárgyalásnak a sorrendje. Ami azt jelenti, hogy ami azt jelenti, ha kér az, hogy őt vegyenek őt előbbre, akkor ez mindenképpen a sorrendnek a felbontása, itt a bírónak kell hozni ítetet. Lehet, hogy előbb, amit mondtam, hogy a halasztásra a bíróságnak kell hozni, ez nem annyira igaz, mert főleg akkor kell hozni ítéletet, amikor előre hozni. A halasztás, akkor ezt, ha nagyon kell mérlegelni, akkor a bíró döntsen, de ha reális, amit ír, akkor szerintem a titkárság is tud halasztani. De előbbre hozni, ezt mindenképpen a Bézdinek kell hozni a döntést. És ez már ide szó volt arra az esetre, amikor valami sürgős volt, de erre azt mondták, hogy hiába sürgős, akkor is kell, annyi időt kell adni, hogy tudjanak értesíteni a másik peres, és ő is tudjon ott lenni. És hiába sürgős, nem lehet tárgyalni a másik nélkül. Ami azt jelenti, úgy sürgős, hogy az egyik megérkezik, és a bíróság rögtön kezdi tárgyalni, olyan nincs. Mert a tárgyalásnak kellett legyen két oldal. Ha nem érkezik meg, akkor már egy másik téma. Szóval ez itt az időpontról. Most nézzünk meg egy másik témát, mert sokkal hosszabb és összetettebb ez a kérdés, hogy mikor van az, hogy hiába a felperes beadta a keresetet, még részletezte, és ugyan eredetileg halakában nincs egy ilyen részletes beadvány, de mai Izraelben már be van vezetve ez a részletes beadvány, beadta, és mégse lesz a perből semmi. Miért? Vagy a bíróság rögtön visszautasítja, vagy halasztja, vagy milyen más dolgok lehetnek. És ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy hiába volt egy kereset, de nincs annak folytatása. Erre sok dolog lehet ehhez, lehet egy maga felperes hibás, mert első lépéseket tette, utána nem építette fel jobban, vagy más dolgok, szóval erről kell beszélni, hogy mikor van az, hogy a bíróságnak joga van teljesen elutasítani egy keresetet. De előbb arról kell beszélni, hogy egyáltalán kötelező-e a bíróságnak tárgyalni mindent. Vagy van olyan dolog, ami a bíróság azt mondja, ehhez nincs kedvünk, vagy ennek nincs értelme tárgyalni. Beszéljünk egy kicsit ebben a témában, hogy mennyire kötelező a bírónak vállalnia a tárgyalást. Most. Alaphalaka az, Maimonides ezt írja a Micvák a parancsolata könyvében, tevőleges parancs az 77. részben, azt írja, hogy a Bibliában Mózes 3. könyvében 19:15-ben az van írva, de tzedek tisfajt amisrecho, igazságban ítélkezel a barátod fölött. Erre azt mondja Mánisz, ez felszólítás. És a felszólítás annak szól, minden egyes tudós, aki azt a szintet ért el a tudásával, hogy ő tudna ítélkezni, és erre felett avatva, akkor kötelező neki vállalni a tárgyalást, ha megkeresték őt. Ha megkeresték őt, illetve mondja Maimonides, és kezdtek tárgyalni előtte. Ami azt jelenti, ha megvan a tudása, akkor kötelező neki tárgyalni, de csak abban az esetben, ha eljöttek hozzá, azt jelenti, ő neki nem kell keresni, neki nem kell kezdeményezni pereket, és még akkor is, ha eljöttek hozzá, még nem elég nekik mutatniuk kell, hogy ők ők el fognak fogadni az ő véleményt. Mivel mutatnak azt, hogy ők komolyan veszik őt, ha kezdtek már a tárgyalást. Kezd majd valami azt jelenti, hogy ők kezdtek próbálni őt meggyőzni, miért fontos nekik meggyőzni az illetőt, azért fontos, mert az ő véleménye számít nekik. Ebben az esetben ők már mutatták, hogy el fognak fogadni az ő véleményt, akkor nekik kötelező a ítélkezni. Ha még nem kezdtek tárgyalni, akkor még nem kötelező neki. Ilyenkor azt mondhatja, tessék menni máshova. Van más is a világon, akkor miért pont nekem. Ha már kezdtek tárgyalni, akkor nincs joga azt mondani, hogy menjetek máshova. Nem, ez neki kötelező, és muszáj végig hallgatni őket, és még véleményt mondani a témában. Ami azt jelenti, hogy úgy is lehet ezt felfogni, hogy ha ő vállalja, akkor azt jelenti szíveséget tett a pereseknek. Ha közben meggondoltak magukat, és szeretnék átmenni egy másik bíróhoz, az nem helyes. Miért? Mert ő szíveséget tett, és elkötelezte magát időben, energiában, tudásban fog foglalkozni az ügyben. Közben ők azt mondta, nem alkalmas erre, inkább megyünk máshova. Nincs joguk erre. Kezdtek itt tárgyalni, azt jelenti, hogy ők elfogadtak. Elköteleztek magukat ehhez. Ő nekik kötelező ezt tárgyalni, ő nekik pedig kötelező itt maradni és nem elmenni tőle. De, mert azt írja a Shulchan Aruch, ez csak abban az esetben van, ha ez a bíró, vagy ez a Tóra tudós, ez magánember. Magánember, simán elképzelhető, hogy polgári foglalkozása is van, ennek, de tudása is van. Ezért van, megkerestek, elfogadták őt, kezdtek tárgyalni, a kötelező, a nem. Ha pedig nem egy magánemberről van szó, hanem egy, mondjuk ezt a mai nyelven, tisztviselő személy, azt jelenti, hogy ki van nevezve erre. Ha ki van nevezve erre, akkor alapjában léve azt mondja, hogy a Shulchan Aruch, ha megkeresték őt, akkor már kell tárgyalni a dolgot. Szinti kötelező tárgyalni. Szinti, ha valaki fordult hozzá, még akkor is, amíg nem kezdtek tárgyalni, akkor már is kell foglalkozni ezzel. És ha valójában ő ki van nevezve erre, akkor kezdeményeznie is kell ügyeket. Ami azt jelenti, neki az első feladata az, próbálni kibékíteni az embereket. Keresni, hogy hol van probléma, és próbálni őket kibékíteni, és pláne, hogy neki nincs joga bárkit elutasítani, aki már fordult hozzá. De erre azt mondja a Ramó, ugye a Ramó az a krakai rabbi, aki a Shulchan Aruchot, a terített asztalnak a második szerzője egészítette ki. Ő azt mondja, és még akkor is kell tárgyalni, ha a bíró észreveszi, hogy minden kettő ilyen makacs, erőszakos. Na hát, ez az ő feladata, hogy el kell mondani a halacha véleménye akármilyen körülmények között. Kivéve mondja a Shulchan Aruch, a Ramó, ha van az a vélemény, aki azt mondja, hogy ma ilyen erőszakos gazemberekkel azt nem erőltették a tárgyalást. Miért? Mert nagyon sok esetben ebből veszély lesz, mert feljelentés megy az állam felé. Ugye a zsidó népnek sajnos ez ilyen a történelme, hogy ha feljelentés volt, az állam az mindig diszkriminálva kezelte a zsidó belügyeket. Eleve bűnösnek, akármit mondtak, abban indultak ki, az valójában valószínűleg bűnös, és neki be kell bizonyítani, de ártatlan. Ha nem tudja bebizonyítani, akkor marad az eredeti, az indulási pont. Valamikor, ha egy gazdag ember feljelentett egy másikat, akkor eleve a gazdag embernek adtak igazat. Szóval a zsidó népnek nagyon rossz tapasztalata van, és azt mondja, ha ebből lesz egy feljelentés, akkor itt veszélyes a dolog. Ebben az esetben félti az életét, akkor természetesen hiába ki van-e nevezve erre hivatalosan, akkor joga van ellenezve ezt a tárgyalást. Most alapja, van egy olyan halakha, hogy még pénz életveszély nincs, de vagyonveszély van. Lehet, hogy veszíteni fog az egész vagyonod, egy része, vagy ilyesmi. És azt mondja, halakha, de ilyenkor joga van szintén elutasítani egy tárgyalást, feltételezve, ha még nem jutott döntéshez. Miért? Mózes 5. könyve 1:17-ben van egy olyan halakha, hogy lojta guru mipne is, nem szabad félni. A bírónak nem szabad félni. A bírónak ki kell mondani a vélemény, akármilyen körülménynek között. Ha nem szabad félni, akkor azt nem tud hivatkozni erre vagy arra, mert a Tóra azt mondja, nem szabad félni. Mert azt mondja, halakha, akkor nem szabad félni, ha már tudja, ha már van vélemény a dologra. Ha nincs vélemény, azt mondja, tudod mit? Ugye ő a felperes, a gazember, az alperes nem, hogy fordít. Ha még nem tudja, kinek van igaza, akkor itt nem félelem. Lehet, hogy a másik ember lesz itt a hibás, és ezzel nincs mit félnie. Ilyenkor lemondja, akkor nem baj. Ha már tudja, hogy a gazembernek nincs igaza, csak nem mondja ki, és hivatkozik félelemre, vagy ilyesmi, az már nem halachikus. Miért? Mert akkor minden gazembernek van lehetősége, könnyű dolga. Elmegy tárgyalásra, ha neki lesz igaza a bíróság, ki fogja mondani, hogy neki van igaza. Ha nem lesz igaza, azt mondja a bíróság, hogy mi nem tárgyalunk. Hú, hát akkor azt mondja. Akkor egyetlen, akkor csak győzni tud, csak nyerni tud az egészet. Veszíteni nem tud. Akkor természetesen ez így nem lehet. Most, szóval azt jelenti, erre azt mondja, halakha, még akkor is csak a vagyona van veszélyben, akkor is el tud hivatkozni, hogy ő nem akarja tárgyalni. De a kérdés az, ha ki van nevezve hivatalosan, akkor is tud erre hivatkozni, hogy ez már az ő munkája. Ez nem egyértelmű, mert ha hivatalosan ki van nevezve, és vállalta, hát akkor nem tud kibújni alul. De ugyanakkor azt lehet mondani, hogy vállalta normál körülmények között, és nem, ilyen körülmények között nem vállalta. Szóval nem egyértelmű. Mai Izraelben, amikor ez nem csak egy kinevezés, hanem ez egy fizetés is, akkor nem tud hivatkozni erre vagy arra, az elnézést neked nem tud, mert ez a munkája, és ezt vállalt. A jognak, az Izrael állami jog nem ad neki lehetőség hivatkozni mindenféle dolgokra. Milyennek számít az izraeli állami rabinátus? Hiába van magánrabinátus, erről beszéltünk többször, és nem mindenki nagyon oda van az állami rabinátusért, mert arra azt mondanak, hogy figyelők egy kicsit, valamikor kényszerítik őket más dolgokat is figyelembe venni, nem tiszta halakha, valamikor a legfelsőbb bíróság beleszól, és pedig ez nem egy halachikus bíróság, és vagy van, aki arra is hivatkozik, hogy ugye, hogy a bírónak a kinevezése, a politikusok is részt vesznek. Természetesen csak nagy tudású emberek jöhetnek számításban, de nem teljesen halachikus kézben van ez a döntés, hogy ki legyen bírónak kinevezve. Vannak, mit tudom, ez a bizottság, több. Annyi százalék politikus, annyi százalék mit tudom én, miniszterelnöki hivatal, vagy ilyen, vagy olyan. Ha ez így van, mondanak egyesek, hogy hogy nehéz azt kérdez, hogy politikus kinevezi a rabbit, tehát ez a bírót. De ennek ellenére nehéz azt mondani, hogy az állami rabinátus ne számítson hivatalos bíróság, abban a szempontból kinevezvenek számítson. Mégis, akárhogy lesz a kinevezése, de a kinevezés megtörtént, ő felelős, csinálja a munkát, ezért mindenképpen ez annak számít, és ezért mindenképpen nincs joguk halachikusan. Most nem, hagyjunk most a az állami törvény. De halachikusan mindenképpen ez annak számít, hogy ki vannak nevezve, és ezért nincs joguk visszautasítani egy tárgyalost. Pláne, ha házasság is válásról van szó, amikor az állami törvény is azt mondja, hogy kizárólagos joguk van nekik tárgyalni a témában. De más esetben is, ha már kezdtek tárgyalni, pláne, hogy nem tudnak visszautasítani. De azt szerintem, hogy állami rabinátusnak elfogadjuk ezt kinevezésnek, és ezért ők nem tudnak, ha megkerestek őket, akkor tárgyalni kell már. Mi van abban az esetben, mégis az egyik bíró szeretne magát az egyik bíró itt távol akarja tartani magát az ügy együttől, akkor az volt ilyen több ilyen ítéletben az volt írva, hogy ilyenkor kell a legfelsőbb bíróságnak az elnökétől kérni engedélyt. Ami azt jelenti, hogy nem nagyon akartak adni erre lehetőség, és azoknak a kivételes eseteknek akkor kérni kellett engedélyt a legfelsőbb bíróság elnökétől, ami az egyik főrab, államfőrabbi, ugye két állami főrabbi van mindig, és akkor egyik főrabbi mindig a legfelsőbb bíróságnak az elnök, ő neki kellett adni engedélyt. Természetesen ez nem jelent abban az esetben, amikor ő azért akarja magát távol tartani az ügytől, mert ő rokon, akkor természetesen ez nem kell engedni, mert halakán nem engedi, hogy rokon tárgyal. De más esetben azt mondja, hogy félelem, vagy hasonló dolgot, akkor kell engedni. Érdekes, hogy az utolsó verzió a rendeleteknek, 22/1-be, azt egy kicsit kibővítették ezt, és azt mondtak, hogy az a döntés, hogy egy bíró, vagy egy bíróság szeretne magát távol tartani magát, kell, hogy kapjon a legfelsőbb bíróságnak a elnökének az engedélyt, illetve egy bíró, aki erre lett felhatalmazva erre. Ami azt jelenti, mégis akartak, úgy tűnik, hogy mégis akarnak egy kicsit kibővíteni ezt a lehetőséget. Túl könnyű, nem? Azt jelenti, a bíró maga nem adhatja meg magának az engedélyt, meg kell keresni azt a bírót, akinek a legfelsőbb bíróság elnöke felhatalmazta erre. Szóval kicsit, most mi az az eset? Hát minden eset más. De mégis akarta kicsit megadni a lehetőséget erre. Mikor van az, amikor mégis van lehetőség egy bírónak tárgyalás közben, egy kinevezett bíró, hogy nem szeretnék tovább tárgyalni, két eset van. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy nem szeretnék bűntárs lenni itt, és ez egy ilyen bűnös dolog. A másik eset, amikor azt mondja, hogy az az érzésem, hogy itt hamis a dolog. Azt mondja, hogy vannak a dokumentumok, vannak a bizonyítékok. Azt mondja, hogy szívem azt mondja, hogy itt valami nem stimmel. Mert ha be tudja bizonyítani, akkor nincs kérdés, akkor ítélkezik. De amikor nem tudja bizonyítani, akkor nem tud. Akkor ilyen dilemmája van, ugye, vagy ítélkezik a dokumentumok alapján, és ilyenkor technikailag igaza van. Ez volt, voltak dokumentumok, nem lettek megszáfolva, akkor azt az ítélet. Technikailag igaza van, igen, de Halacha azt mondja, nem az, hogy ítélkezni kell, igazságszolgálat. Igazságszolgálat az nem ugyanaz, mint technikai dolgokra hivatkozik. De ha pedig nem fogadja el a dokumentumokat, azt mondja, miért nem? Hoztam dokumentumot. Ebben a két esetben van joga visszalépni, ezt a két esetet még részletesebben fogunk még beszélni. Szóval alapelve az, hogy mindenkinek kell vállalnia a tárgyalás, az ítélkezést, ha már kezdtek tárgyalni előtte, és ha ki van nevezve, akkor elég az, hogy megkeresték is kell tárgyalni. Félni nem nagyon szabad, ha élő életveszély van, akkor szabad félni, ha vagyonveszély van, akkor kicsit igen, kicsit nem. Nézzük meg tovább. Az, hogy kötelező neki tárgyalni és ítéletet hozni, az nem valami, ez nem az olyan törvény, ami, ami magyarázat nélkül indokolt a törvény. Mi azt jelenti, igazság szolgált, kötelező, Isten maga nem tud itt. Ő nem vállalja, hogy ő minden perben most írjunk neki kereseket. És ő fog tárgyalni, embernek kell tárgyalni, akkor a Tóra tudósnak kell tárgyalni. Igen ám, de akkor magától értető, az alap feltételét a dolognak, hogy van értelme a tárgyalásnak. Mit jelent van értelme? Van értelme azt jelenti, hogy valószínűleg nagy az esélye annak, hogy ha lesz ítélet, akkor vége lesz ennek a vitának. Mindkét fél, nem csak az, aki nyertét, hanem még az is, aki veszített, ő el szót fog fogadni, és teljesíti. Akkor van értelme a tárgyalásnak. Ha pedig tudja a bíró, vagy a bíróság előre, hogy nincs esélye, hogy ezzel az ítéletnek vége lesz a vitának. Nem fogják ezt teljesíteni, nem fogja megoldani a problémát, akkor nincs értelme tárgyalni, és tilos is tárgyalnia. Miért tilos neki tárgyalni? Mert először az az alapelv, hogy először miért nincs értelme, azért nincs értelme, mert így se lesz. Így se lesz teljesítve. Akkor praktikusan nincs értelme. Van még egy elvét, hogy ezt a Talmud mondja, hogy fölöslegesen dolgoztatni a bíróságot, azt mi nem csinálunk. Nem csak az, mert nem akarunk rabolni az idejüket, hanem nem szabad könnyűnek venni őket. És ha tudunk, hogy hiába lett ítélet, akkor nem lett behajtva, akkor most ne hozzunk őket ilyen helyzetben. Még egy ítélet, az ítéletnek semmi haszna. És ezért a bíróság azt mondja, engem nem zavar, nem fognak teljesíteni, szeretnénk mégis tárgyalni. Azt mondjuk neki, nem. Mert nem csak nekünk nem szabad könnyűnek venni a bíróságot, a bíróságnak maga sem szabad, hogy lejárassuk magukat. Mert nem ezt tudja, ezek minden nap hoznak ítéleteket, senki nem olvassa el, senki nem figyel erre. Hát akkor nincs esélye, hogy most a tizedik ember hirtelen fogja kezdeni őket komolyan venni. Ami azt jelenti, hogy olyan helyzetben, amikor nem tudnak elfogadtatni az ítéletet, inkább ne hozzanak ítéletet. Mi a klasszikus példája ennek? A klasszikus példája az, amiről beszéltük már sokszor, akár Izraelben, akár Izrael kívül, polgári perek államilag nem a zsidó bíróság kezében van. A halakha azt mondja, csak a zsidó bíróságot szabad fordulni, az állami törvény azt mondja, elnézést, ez nem egy általam ismert, elismert intézmény. És ezért hiába hozott a zsidó bíróság ítéletet, nem lehet behagyni, mert az állami szervek nem ismerik el. És erre mit mondtunk? Ha úgy működik akar a bíróság, régen, amikor az állam, a zsidó állam elismerte a halakának a halakikus bíróságnak, természetesen a igazságszolgálat behajtatta az ítéletet. De azóta csak úgy működik önkéntesen, hát akkor megint nincs értelme. Azt mondja, jó, addig fogom ezt elfogadni, ameddig gondolom, hogy van esély. Ezért úgy oldatok meg, hogy hol kell írni a papírt, hogy választott bíróságként szeretnek itt megjelenni, mert ebben az esetben nem csak a halakha elismeri őket, hanem még az állami szervek is elismerik ezt az ítéletet, és behajtják. Ha így van, akkor hiába veszített, te lesz hajtva ez az ítélet. Szóval, abban az esetben, hogy ketten jönnek bíróságot, mondjuk, hogy az alperes megjelent, az alperes eleve azzal kezdődött, elnézést. Ez nem egy állami bíróság, én csak megadom a tiszteletet a bíróságnak, megjelentem, de hát ó, ha ő hivatkozik erre, akkor azt jelenti, ha ő veszít, akkor nincs esély, hogy el fogja fogadni, akkor nincs értelme a tárgyalást. Mi azt jelenti, általában kell tárgyalniuk, de csak abban az esetben, ahogy elismertek őket, választott bíróságként aláírtak. Ha nem, akkor joguk van ezt elutasítani. Ez van joguk, de ahhoz nincs joguk azt mondani, hogy ezek szerint, akkor próbáljuk ezt a logikát végig. Azt mondtunk, hogy abban az esetben, amikor nem biztos, hogy fognak tudni behajtani az ítéletet, akkor az egész tárgyalásnak nincs értelme. Sőt, sok esetben nem is szabad nekik tárgyalni, hogy ne járassuk le magukat. Mondhatja a bíróság, az így van, hiába elfogadták. Hiába aláírtak a választott bírósági papírt. És mi van a végén, valahogy nem lesz pénz, vagy mit tudom én, nem lenne jobb, ha eleve kérünk, hogy legyen adja letétbe ezt a pénzt, akkor így biztos, hogy be lehet hajtani az ítéletet. Mert a pénz már bíróságon letétbe van, akkor akinek ad a ítélet, meg is kapja a pénzt. Azt mondja halacha, ez már nem. Elfogadtak a bíróságnak a hatáskörüket, akkor ez elég ahhoz. Adja ezt letétbe, elnézést, mondhatja, elnézést, még nem biztos, hogy ki kell vennem, hogy veszítettem a pert, miért vettek ezt el tőlem. Ugyanúgy nem lehet előve kérni a felperestől, hogy mit tudom én, a bírósági költségeket eleve adjan ezt letétbe, talán veszít, akkor ugyanígy azt a pénzt, amire vitatkozok, mondja az alperes, amit nálam van, maradjon nálam, ameddig nem derül ki, hogy nem nálam. Mi azt jelenti, hiába könnyebb lenne behajtani az ítéletet, ha eleve a pénz letétbe van, hála azt mondja, hogy ezt nem lehet követelni. Elég az, hogy ők elfogadtak a bíróságnak a hatáskörüket, és pláne, hogy még aláírtak még a választott bírósági dolgot. Miért? Mert azt mondjuk, ha elmondtad, vállalja, akkor biztos, hogy teljesíteni fogja az ítéletet. Ha pedig van alapja annak, hogy ennek ellenére nem fogja teljesíteni az ítéletet, akkor joga van a bíróságnak kérni letétbe helyezni. Ugye tartunk attól, hogy el fog tűnni az alperes, tartjuk attól, hogy el fogja tüntetni a pénzt, ebben az esetben joguk van kérni a letétet. De normál körülmények között nem tudja mondani, hogy biztonság kedvéért szeretnék letétbe kérni a pénzt. Még jobban egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy mikor joga van, vagy mikor kell a bíróságnak elutasítani a tárgyalást, mert tart attól, hogy nem lesz elfogadva, és mikor nem. Ez megint az olyan dolog, hogy mindig azt kell nézni, minden esetet külön kell nézni. Ugye ez sem olyan dolog, hogy van egy alapelv, ami minden helyzetbe érvényes. Miért? Mert ez picit, ugye egyik oldal azt mondja, hogy bíróság ne járassa le magukat. A másik dolog az, hogy nem lehet arra várni, hogy a bíróság csak akar mondja a véleményt, amikor mindketten ilyen jámbor emberek, és mindent elfognak. Ezek a jámbor emberek legtöbb esetben nem is vitatkoznak egymással. Szóval, és amikor már vita van, akkor azt jelenti, mégis mindketten, vagy egyik ilyen félig, meddig egy ilyen kis gazember, a másik ember pénzed lenyúl, akkor azt jelenti, akkor eleve a legtöbb esetben azt fogunk mondani, nem biztos. Szóval ezért itt mérlegelni kell minden esetet, hogy mennyire biztos, hogy nem lesz behajtva az ítélet. És egy picit itt azt kell a bíróságnak is kis rizikót vállalni, hogy mégis mondjanak ki, és talán működni fog. Szóval ez nem is egy olyan dolog. És különböző esetek van, amikor a bíróság nem akarta tárgyalni, és a legfelsőbb állami bíróság azt mondta, kára nem tárgyaltak. Például az egyik azt mondta, így is fogom ezt újra tárgyalni állami bíróság. Azt mondja, újra fogja tárgyalni, akkor mi már nem tárgyalunk ezt. Miért? Ha már lett volna ítélet, akkor lehet, hogy nem mentek volna tárgyalni. Másik esetben azt mondta, hogy jól nem tárgyaltak, mert az illető külföldi, és a külföldi állampolgárokat nem kötelezi az izraeli rabinátusi bíróságnak az ítélete. A harmadik esetben arra kértek az izraeli állami bíró rabinátusat, hogy adjon ki egy szóval amikor, jó, nem jut eszembe akkor ez a szakkifejezés itt, amikor a bíróságtól kérnek egy tiltást bizonyos dolgokra, és akkor megint arról volt szó, hogy az izraeli bíróság adjon egy tiltást egy angol állampolgárnak, egy zsidó természetesen, hogy ne forduljon állami bírósághoz az Angliában, mielőtt rabinátusi bíróságnál meg fogja próbálni. És erre a bíróság azt mondta, minek tárgyalni ez egy külföldi, erre a legfelső bíróság azt mondta, kell. Mi a logika? A logika talán az, hogy itt nincs ítélet. Annyi van, hogy tessék mennyit tárgyalni. A bíróságnak az, illetve a bíróságnak ide nem kell itt kihallgatás vagy ilyesmi, mert nincs egy állásfoglalása, csak azt mondja, feltolja az illetőt, nem szabad menni állambíróság ebben az esetben, hanem előbb rabinátusi bíróság. Ami azt jelenti, hogy lényegében én különböző eseteket idéztem adtam, hogy nem egyértelmű, és okosan kell ezt itt dönteni ezeket a kérdéseket. Mikor mondjuk az, hogy kár foglalkozni ezzel, csak lejáratunk magunkat, ha nem fogja elfogadni. Mikor azt mondjuk az, hogy mégis próbáljuk minél több esetben mégis állást foglalni, mert így az emberek rászoknak, hogy a rabinátus ez egy működő bíróság. De alapelv az, hogy ha nem vállaltak eleve a bíróságnak a hatáskörre, akkor joga van utána, csak joga van azt mondja, államilag jogilag fütyölni, ezért a bíróságnak ilyenkor nem biztos, hogy kötelező ezt tárgyalni. Hallaki, mert miért? Mert a hallaka csak akkor kötelezi őt, amikor képes igazságszolgálatot bemutatni, de amikor itt nincs az igazságszolgálat, akkor nem kötelezi őt. Számít-e itt, hogy az alperesek, vagy a peresek maguk között eleve megbeszéltek, mennek állami bíróságot, vagy nem? Természetesen nem. Ha a bíróság képes állást foglalni, és képes behajtani a döntést, akkor természetesen nem számít, hogy ők korábban megbeszéltek egymással, hogy állami bíróságot fognak fordulni. Az se számít, hogy azt mondja a bíróság, hú, ez a kérdés, ez egy olyan kérdés, ami nem egy egyedi, hanem ez a közösséget érinti, az egész közösséget, ehhez az egész országot érinti, ez inkább a legfelsőbb bíróság tárgyalja, ez nem egy ilyen kis bíró, mint én, aki csak egy helyi bírónak, a bíróságnak a tagja vagyok. Milyen eset például? Tavaly azt hiszem, erről beszéltem részletesen. A zsidóságon belül, belülnek lehet mondani, van egy olyan szekt, ami elszakadt a hagyomány a zsidóságtól, karaiták. Ők nem fogadják el a szóbeli tant, csak az írott tant, teljesen más jogrendszer, mindent. A Bibliát másképpen értelmezik, minden. Azon kívül, hogy vér szerinti zsidók, azon kívül alig hasonlítanak. Nagyon távol állnak a hagyományos zsidóságtól. A sok száz évvel ezelőtt az volt a döntés, hogy ezeknek nem szabad házasodni zsidókkal. Nem szabad nekik beházasodni a hagyományos zsidóságon belül. Miért? Mert azt mondjuk, mivel nekik egy teljesen más jogrendet találtak ki, erre nagy esély, hogy még törvénytelen gyerekek is. Miért? Mert ők nem úgy válnak, hogy mi válunk, akkor az a válás nem érvényes, ha nem érvényes, azt jelenti, hogy újra házasabb is van gyerek, akkor azt jelenti, hogy ez törvénytelen gyerek, mert ő még férnél van, az első férnél van. Ezért nem szabad nekik házasodni. No. Volt egy eset pár évvel ezelőtt, az egyik helyi rabinátusi bírósághoz fordult valaki, hogy szeretne házasodni egy karaita lánynak. Nincsenek túl sokan ma, de mégis vannak még. Erre azt mondta a bíróság, helyi bíróság, az, mikor lehet karaitakkal házasodni, ez egy dolog, ami érinti az egész zsidóságot, azért mi kicsiek vagyunk ehhez. És ezért elutasították, azt mondták, menjetek el másik bírósághoz. A legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ez nem helyes. Hát, ha felmerül egy konkrét ügy, hiába az állásfoglalás érinteni fog másokat is, milyen jogod van lemondani ezt a tárgyalást? Ugye azt mondok, hogy ha fordultak hozzá, és ki vagy nevezve erre, akkor tárgyalni kell, akkor nem szólt azt mondani, túl nagy ügy ez nekem. Ez másik dolog, amikor már van állásfoglalás, akkor nem kötelezi őt más bíróságokat, minden esetet újra lehet tárgyalni. Ez másik dolog, de az a konkrét eset XY megkereste a bíróságot, adjanak neki engedélyt, házasodjon fel a karaita lányát, ezt az esetet el kell dönteni. Vagy adjunk neki, vagy nem adjunk neki. Az, hogy talán, ha megadtunk neki, más is fog ezt próbálni használni, akkor tessék, akkor azt az ügyet is fogunk tárgyalni. Ami azt jelenti, egy kicsit lehet ebben látni azt, hogy a zsidóságban igazi hiachia nincs bíróság szempontjából, és erről beszéltünk a szemeszter elején. Minden bíróság fel van hatalmazva valójában mindenre. Még akkor is, amikor arról beszéltünk, hogy ebben a városban, abban a városban, de ez csak technikailag. Hogy az illetőnek joga van mondani, én inkább ehhez a bírósága szeretnék menni, de nem ahhoz. De valójában az a bíróság is fel van hatalmazva. Minden bíróság fel van hatalmazva minden zsidót tárgyalni. Ha az illető egy másik bíróságot akar menni, megy a másik bíróság. De valójában nincs kis bíróság és nagy bíróság valójában. És ezért nem tud egy idézőjel a kis bíróság hivatkozni arra, hogy ez nem tartozik őre. És még egy utolsó dolog, ugye ez mind, ugye arról beszélünk most, mikor vonatkozik az előírás, hogy neki kell tárgyalni az ügy, ami jött előtt, és mikor nem. Az a kérdés merült fel, és ez természetesen sajátos Izrael állama, egyébként ma van Izrael államnak a 61. függetlenségi napja. Ugye az zsidó ország, csak az a kérdés merül fel, lehet-e beperülni kormányt egy minisztert a rabinátusi bíróságnak? Most. Az állami törvény erre nem ad lehetőséget. Az állami törvény azt mondja, hogy természetesen demokráciában élünk, bárkit lehet beperelni, de állami bíróságnak. Rabinátusi bíróságnak házasság és válás. Igen, más ügyekben nem lehet. Igen ám, de konkrét eset is volt, hogy itt egy minisztert akartak leperelni. Volt egy nagy vita annak idején Izraelben, hogy ugye Izraelben a hadseregbe kötelező szolgálat. 18 éves, mindenki megy szolgálat. És a nagy kérdés az volt, hogy lányoknak is kötelező legyen, vagy nem, illetve a vallásos lányok, mások azt mondta, hogy vallásos lányoknak nem ad a helye a hadseregben, és akkor erre volt egy miniszteri bizottság, ami létrejött, és egyik miniszter, aki ebben részt vett volna ebben a munkában, egy vallásos zsidó volt. Ó, egy vallásos zsidó, akkor bepereltek őt a rabinátusi bíróságnál, hogy a rabinátus tiltsa meg neki részt venni ebben a bizottságnak a munkában, mert nem lenne helyes, ha a lányok is fognak szolgálni a hadseregben. No, ő a szociális ügyekkel foglalkozó miniszter volt, és annak a minisztériumnak a jogásza azt mondta, hogy neki nem kötelező megjelenni a rabinátusnál, mert például miniszter és a miniszteri munka az csak az állami bíróságnál kötelező megvédeni. És akkor erre rá a bíróság azt elutasította a keresetet. Fellevezték ezt a legfelsőbb rabinátusi bíróságnál, és azt már a kormánynak a jogásza beküldetett véleményt, hogy nem kötelező megjelenni. De a bíros, a rabinátus azt mondta, hogy a kérdés nem helyes. Miért nem helyes? Mert ha arról lenne szó, hogy a miniszter nem akar megjelenni, a miniszter azt mondja, hogy én csak állami bíróságnak fogom megvédeni magamat, és tényleg az állami törvény erre nem ad lehetőséget, hogy kötelezünk, hogy a rabinátus kötelezzen a miniszteret megjelenjen, akkor mondhatja a bíróság, minek foglalkozni ezzel, így se fog eljönni. De amikor megtudták, hogy a miniszter maga azt mondta, én megjelenek. Én egy palásos zsidó vagyok, és ha engem elszólítanak, beidéznek a rabinátusi bíróságnak, én ott leszek. Azt mondja, valójában a halaká azt mondja, hogy mindenkit lehet beperelni a rabinátusi bíróságnak. A halaká azt mondja, hogy akár a királyt lehet beperelni, a főpapot, a jeruzsálemi szentébe, mindenkit lehet beperelni. Ugye ez egy demokrácia, ugye hiába van király, de a királyt is lehet beperelni a bíróságnak. Ami azt jelenti, nincs az az ember, akivel szemben a bíróságnak nincs hatásköre. Az egyetlen dolog az, hogy lehet kötelezni a minisztert megjelenni. De a miniszter szívesen megjelenik. Ha szívesen megjelenik, akkor biztos, hogy a BZ-nak a hatáskörében van az, ha tárgyalja ezt. Ez egy régebben volt, azt hiszem a gyakorlatban ennek ellenére, de nem vagyok 100%-osan biztos, de azt hiszem, hogy ennek ellenére a rabinátus nem szakadt egy minisztert beidézni tárgyalásra, mert ezt nem igazán lehet behajtani. Mint magánember igen, de mint miniszter talán nincs is joga aláírni ezt a választott bírósági, mert mint miniszter ő nem biztos, hogy ez lehet vállalni, szóval gyakorlatilag szerintem ez nem működik, de mindenképpen ez volt az elvi állásfoglalás, ami csak azt hangsúlyozza, amit előbb mondtam, minden bíróságnak joga van tárgyalni bármilyen témát, bárkivel szemben. Technikailag lehet, hogy az állami törvény nem fog erre lehetőséget adni a kényszerítésre. De ha egy vallásos zsidó is vállalja, akkor kötelező. Halachikusan nézve. És még egy dolog, hogy ugye Izraelben van minden, először van egy vallásügyi minisztérium, mert országos felelősséget és feladatokat lát el, aztán van minden polgármesteri hivatalnak van egy ilyen vallásügyi részlege, bizottsága, akinek a feladata ellátni a vallásügyeket. Mert azt mondta akkor a rabinátus, akinek feladata ellátni vallási dolgokkal, akkor biztos nincs joga azt mondani, elnézést, nem ismerem el a rabinátusnak a hatáskörök, akkor az ilyen ellenmondásos a szolgálatot. De mondom, de ennek ellenére szerintem nem szoktak indítani pert a vallásügyi minisztérium, miniszterek vagy bizottságok ellen, mert valahogy nem igazán működik. Elvileg lenne rá lehetőség, gyakorlatilag nem. Szóval összefoglalva itt, beszéltünk arról, hogy elvileg a bírónak és a bíróságnak kötelező bármit, amivel megkerestek őket tárgyalni. Ha erre van kinevezve, akkor természetesen minden. Ha nem erre van kinevezve, hanem egy ilyen magán tóra tudós, akkor ha már megkezdtek a tárgyalásnál, akkor kell folytatni. De vannak olyan esetek, amik a joga van mindkettennek. Szinte a hivatalos kinevezett, vagy nem hivatalos bírónak van joga bizonyos esetekben elutasítani a keresetet, arra hivatkozva, hogy így se lehet a ítéletet behajtani. Szóval most azután, amikor már tudunk, mikor kötelező és mikor nem kötelező tárgyalni a dolgok, akkor kell kezdeni beszélni arról, hogy mikor van jog a bíróságnak most tartalmilag mondani, hogy ez nem az olyan dolog, amit lehet tárgyalni, vagy milyen dolgok vannak erre majd beszélünk legközelebb. Köszönöm.